miután az energiaárak nagyon nagy mértékben megnövekedtek, és szeretném hangsúlyozni, hogy az árnövekedés az még jóval a háború kitörése előtt kezdődött, ugyanis 2001 nyarától kezdve Oroszország fokozatosan csökkentette az Európai Unióba induló gázexportját, tehát bővel fél évvel a háború előtt már elkezdték csökkenteni a szállításokat. Az előző télen a Gazprom által az Európai Unióban birtokolt gáztárolókat nem töltötték fel. Tehát már jobban a háború előtt megkezdődött egyfajta geopolitikai játszma a gáznak bizonyos fegyverként való használatával. Ennek következtében is az árak nagyon nagy mértékben növekedtek, és hát egyes országok különböző időpontban, de szinte minden egyes Európai Uniós ország különböző lépéseket tettek annak érdekében, hogy megpróbálják mérsékelni részben a lakosság, részben pedig a vállalatok, önkormányzatok számára az energiaárak nagymértékű növekedését. Kollégáim a Brüsszelben egy adatbázist hoztak létre, amelyben egyrészt mind a 27 Európai Uniós országot megvizsgálták, emellett Nagy-Britannia és Norvégia intézkedéseit is vizsgálták, és alapvetően 7 típusú intézkedéscsoportot azonosítottak. Ezek az első az adócsökkentés, energiahordozóknak a adóját, akkor az árak azok alacsonyabbak lesznek, kiskereskedelmi árszabályozás, konkrétan a fogyasztók milyen árat kaphatnak. Már a harmadik a nagykereskedelmi ár szabályozás, egyes energiaszolgáltatók milyen áron osztják szét más szolgáltatóknak a gázt és az áramot, hogy vajon volt-e a rászorulók számára célzott támogatás, nevezetesen, hogy azon kisebb jövedelmű emberek, akiknek sokkal nagyobb terhet jelent az energiaárnövekedés, azok kaptak-e külön támogatást. Az ötödik, hogy állami cégeket bemondtak-e, többlet profit megadóztatása, hiszen a magas energiárak nagyon kedveztek például a napenergiával működő erőműveknek, hiszen azoknak ugye nincsen minimális a költségük, az elején egyszer üzembe kellett őket helyezni, aztán amikor süt a nap termelnek, és a nagy a villamos energiára, akkor nagy a profitjuk, ha alacsony a villamos energiára, akkor kicsi a profitjuk. És nagyon sok ilyen termelő emiatt nagyon nagy profitra tett szert, és ezt is sok országban megadóztatták, és végül a hetedik, hogy az egyes országok vállalatoknak is adtak támogatásokat. És tulajdonképpen ezen 7 típusú intézkedést nagyon sok országban meg lehet figyelni. Románia esetén a kollégáim 5 ilyen intézkedés csoportot találtak. A kettő, amit nem találtak, az a nagykereskedelmi árak szabályozása, illetve az állami cégek bevonása energiaárkrízis kezelésébe.
Tagállami szintű támogatások milyen hatással vannak, vagy lehetnek a továbbiakban, ugye az uniós belső piacra? Van egy ilyen veszély, hogy akkor negatívan érintik majd?
Van egy ilyen veszély valóban, hiszen azon országoknak, amelyeknek erősebb a költségvetési helyzete, azon országokban nagyobb lehetőség van arra, hogy például a vállalatokat támogassák alacsonyabb energiárakkal. Például Németországot említik szinte mindig első helyen ebben a tekintetben. Tavaly októberben a német parlament elfogadott egy 200 milliárd eurós programot, és csak nem a harmada annak, amit az egész Európai Unióban ilyen típusú támogatásokra szántak. Joggal nagyon sok más tagállami vezető felvetette azt, hogy ha a német állam bőkezűen támogatja a német cégeket alacsony energiaárral, akkor a német cégek emiatt versenyelőnybe kerülnek más országok cégeivel szemben, és ez valóban a közös piaci egyenlő feltételeket, az egyenlő feltételek mellett történő versenyt, ezt kedvezőtlenül érintheti.
Az európai országok, uniós országok energiaválságra fordított kiadásai már meghaladták a COVID-19 helyreállítási alapjának szintjét. Mi az, amit előrevetít akkor ez?
Ezek nem egyetlen évre vonatkoznak. Például az általam előbb említett német 200 milliárd eurós csomag az egészen 2024-ig tart, 22. októberében jelentették be, és onnantól kezdve még több mint 2 éven át folyamatban van ez az összeg. Tehát úgymond nem költötték el az egészet, csak elkülönítettek egy ilyen nagyságrendi összeget. Nagyon nagy mértékben csökkentek a világpiaci energiárak az elmúlt hónapokban, és jelenleg már sokkal olcsóbb mint a gáz, mint pedig a nyersolaj, mint a háború kitörése előtt volt. A legmagasabb az ára, gázára az tavaly augusztusban volt, ahhoz képest már több mint egyharmadára csökkent a gázára, ahhoz képest, hogy mennyibe került augusztusban, és azt is jelenti, hogy hogy sokkal kisebb tényleges támogatási összegre van szükség. Tehát nagy valószínűséggel ennek a 657 milliárdnak nem fogják a teljes összegét felhasználni, hanem csak egy részét.
Vajon visszatérhetünk-e majd a 2019-es úgymond árakhoz, energia árakhoz? Van erre valamilyen esély?
Az olaj ára azért az már csak nem visszatért a 2019 körüli szintre, viszont a földgáz esetén ugye egy alapvető változás történik jelenleg, hiszen ugye korábban az Európai Unió az importjának közel 40%-át Oroszországból hozta, csővezetéken keresztül. Most már csak 7-8% jön a teljes gázfelhasználásnak Oroszországból csővezetéken keresztül, és a legfőbb helyettesítés az a tengeren szállított, cseppfolyósított földgáz lett, viszont az sokkal drágább, tehát még hogyha azon típusú földgáztermék ára vissza is csökkenne a 2019-es értékre, azáltal, hogy már nem csővezetéken keresztül kapjuk a földgázt, hanem tengeri hajókon keresztül, emiatt mindenképpen drágább lesz. Nagyon nagy valószínűséggel a 2019-es árak nem fognak ismét visszatérni a földgáz piacán.
Csökken ugye a földgáz világpiaci ára, de hogy ezt a lakosság megérzi-e most már?
Konkrét helyi szabályozástól függ, és ezt hozzá kell tenni, hogy aki mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben, 2021 elején állapodott meg egy fix árban, az nagyon-nagyon jó járt, mert akkor két éven át ugye a 2020-as alacsony árat kapta, amely valaki mondjuk tavaly októberben állapodott meg egy fix árról, az viszont nagyon rosszul jár, hiszen akkor két éven át a tavaly őszi nagyon magas árakat fizeti. Úgyhogy ez nagy mértékben attól függ, hogy a lakosság mikor érzi meg az árak csökkenését, hogy milyen típusú szerződése van a gázszolgáltatójával.